akár egy nap alatt megtörténhet változás, megújulás az életünkben. Jézus húsvét ünnepe előtt kitisztítja a templomot, emlékeztek, aztán múlt héten beszéltem erről. És utána azt mondja, a János 2-ben van ez az ige, micsoda erő birtokában van minden újjászületett keresztény, aki hisz a bárányban, aki hisz a feltámadásnak az erejében. Azt kérdezik tőle, hogy mutass valami jelt, a 2-ben van, a 2.18-ban. Micsoda jelt mutatsz nekünk? Roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Azt mondják azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted. Ő pedig az ő testének templomáról szól vala. Azt kérdezik Jézus, hogy hogy képzeled, 46 évig épült ez a kézzel csinált templom, és te ezt föl fogod építeni? Te ezt meg tudod tenni? És maga ez a megépítő szó, ami a megépítésre használ, ez pont a feltámadásnak a szava. Ezt is jelenti, de nem értették, hogy Jézus miről beszélt, mert el volt rejtve előttük ez az üzenet. Azt jelenti, hogy feltámad, felkelt, felébreszt. Igen, ez a jó hír, hogy mindazok a keresztények, akik újjászületnek, és ott él bennük a feltámadásnak a szelleme, a feltámadásnak az ereje, akár 3 nap alatt megújulhatnak, akár 2 nap alatt megújulhatnak, akár 1 nap alatt megújulhatnak, akár most, ahogy beszélek, ha hiszel az igének, nem nekem, most megújulhatsz. Amen? Most! Most! A feltámadás ereje az, amiben a tanítványok mind hittek. Ha végignézed az abcselt, ezzel mentek, ezzel szolgáltak. Ez az erő volt rajtuk. Ők a tanúbizonyságai voltak a feltámadásnak. Ebben valósággal hittek. És ahová vitték ezt a jó hírt, ahol velük volt a feltámadásnak a szelleme, úgy terjedt az evangélium. Ők mindenhol elmondták, hogy mi a feltámadásnak a tanúbizonyságai vagyunk. Ti megöltétek az életnek a fejedelmét, de mi a feltámadásának a bizonyítékai vagyunk, és ezért terjedt a munka. És így van, ahogy te mondtad, Lali, rá kell állnunk arra a hitre, hogy Isten a természet feletti Isten, és nem hónapok alatt fogsz megújulni. Amen! Dicsőség az Úrnak! Ma! Ma meg fogsz újulni. Ma tovább fogsz menni. Ma csoda fog történni az életedben. Mert a feltámadás egy csoda. Amen! A feltámadás egy csoda. Képzeld el, hogy egy olyan Istenben hiszünk, aki feltámadta halálból. Hogyha ezen gondolkodsz, egyszerűen döbbenet, tulajdonképpen minden mást el kéne hinnünk, nem? Hiszen a legnagyobb dolog a feltámadás. Ennél nagyobb dolog nem létezik. Hogy nem hisszük el, hogy akkor a mai nap a te kicsi lelkedet megérintheti? Megérintheti meg! Fel tud téged ruházni egy új kenettel, egy új erővel. És igen, lehet, hogy a testet megölték Jézus Krisztusnak, de a teste föltámadta halálból utána. És benned van ez a szellem. A feltámadásnak az ereje, a feltámadás szelleme, ezért a mai nap úgy hallgass az üzenetet, hogy miközben beszélek, hidd ezt el valósággal. Amen. Mert te az egyháznak a része vagy. És az egyház az dicsőséges. Az egyház természet feletti, új teremtés jellegű. Természet feletti az egyház. Ennek vagyunk a részesei. Hogyha elolvasod Pálnak a leveleit, mindig abból a dicsőséges képből imádkozik. Ő nem sose a földi szintről kezdi az imáit, hanem fentről, magasból elkezdi. Azt mondja az Efézus 1-ben, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Amen! Az ő egyszerűen, amiről át kell élned. Amen! Át kell élned azt, hogy te meg én az ő magasztalására vagyok, az ő dicsőségének. Azért vagyok itt a földön, ez az elhívásom, hogy őt magasztaljam, dicsérjem. Fantasztikus Istennek az igéje. Érződik Pálon az összes imájából, hogy milyen látásmóddal imádkozik. Mindig mennyei az imádása. Na neki nem kellett azt elhinni, hogy vajon hónapok múlva újul-e meg, hogyha imádkozik. Hogy vajon hónapokba telik ez, amikor valakire ráteszi a kezét, és az ember meg fog gyógyulni. Hitt a természet feletti dicsőséges Istenben. És én is ebben akarok hinni. Amen? És te is velem együtt. Spontán megérinthet az Úr. Akár a mai nap. Ma a te napod. Ma az üdvösséged napja. Ma lehet az a nap, hogy benyúl a szívedbe, és sok éves fájdalmakat kivesz, ha hiszel. A páska bárány által. Amen. Dicsőség Istennek. Halleluja. Múlt héten ugye tovább folytattuk az üzenetet a páska bárányról. Ugye elmondtam, hogy én is azt kaptam Istentől, hiszem, és Lali is, hogy tovább kell folytatnunk a páska bárányról szóló üzenetet. Ez egy nehéz téma, nagyon nehéz téma volt, de azt gondolom, hogy ahogy Lali mondta, magokat szór az Úr a szívünkbe. És ez a mai alkalom is hiszem, hogy arról fog szólni, hogy a názareti Jézus Krisztus fölmagasztaljuk. Mert ahogy énekeltük a dalba, több illetne téged meg. Sokkal több illetne téged meg. Amen. Egyetértetek vele? Sokkal több illetné őt meg. Amen. És ezért a páskabáránynak a lényege ugye a Krisztus. A Krisztusnak a halála, szenvedése. És az a legfontosabb ebbe az összes zsidó ünnepbe, amit talán el tudok nektek mondani, ugye azt mondtam, hogy ezek Istennek az ünnepei. 7 ünnep volt, és az első volt a páska báránynak az ünnepe. Ugye ez volt Nisszán 14. Nisszán 15 a következő nap volt a kovásztalan kenyerek ünnepe, ami 7 napig tartott, és a harmadik nap, tehát a páska időszak harmadik napja, az első zsengéknek az ünnepe. És ugye még a tavaszi ünnep, az a hetek ünnepe, az a pünkösd. Ugye most erről nem beszélünk még. Tehát azt kell tudni, hogy mindez az összes tavaszi ünnep, az a názareti Jézus Krisztus első eljövetelének, tehát a megváltási tervnek a részét képezik. És ezért fontos számunkra. Természetesen mi nem tartjuk be ezeket a zsidó ünnepeket úgy, ahogy ők, de a tartalmát, a jelentőségét mind értjük, és átnyúlik évszázadokon, évezredeken keresztül ez az üzenet. És ez megteljesedett a názareti Jézus Krisztusban, dicsőség az Úrnak. Az összes tavaszi ünnep megteljesedett. Ő volt a helyettesítő áldozata, bárány. Ő volt az, aki a keserű füvet jelképezte, hogy szenvedett értünk, és ő volt az, aki feltámadta halálból. Dicsőség Istennek. Tehát, amit el akarok mondani előjáróban, hogy az összes ünnep a páskabárány ünnepére épül. Amen. Nem tudjuk megérteni a többi ünnepet, ha nem értjük meg a páskabáránynak az üzenetét. Mind-mind ráépül. Isten precíz, Isten pontos. Ha nem értjük meg a páskabárány ünnepét, hogyan érthetnénk majd meg a például a kürdzengésnek az ünnepét, Krisztus visszajövetelét? Vagy az engesztelés napját? Vagy a sátoros ünnepet, ha nincs képünk erről? Ha nem értjük a bárány keresztáldozatát, halálát, feltámadását, hogyan tudnánk bemenni a pünkös teljességébe? Hiszen a Szent Szellem kiáradása a feltámadás erejére jön. Ráépül. A héberben egyébként azt jelenti a hit, hogy ráépül. Azt jelenti ez a szó, hogy ráépül. És Isten így szépen, fokozatosan ráépítette a páska bárány ünnepére az összes többi üzenetet. És ez számunkra mind szimbólum, jelkép. És az a legfantasztikusabb, hogy ez az Ószövetségben ez árnyék. És az Új Szövetségben eljött a Krisztus, aki már nem árnyék, hanem valóság. És érted folyt ki az ő vére. És én értem folyt ki az ő drága vére. Dicsőség neki. Halleluja! Meg akarjuk érteni majd az ő eljövetelét, a második eljövetelét. Ugyanis a többi ünnep, az őszi ünnepek az ő második eljövetelére vonatkoznak. Ezek még nem teljesedtek be, de a tavaszi ünnepek mind beteljesedtek a Krisztusban. Dicsőség neki! Nézzük az első igét, a Jelenések 1:8-at. Miért megyünk oda a jelenésekbe? Megmondom miért. Azért, hogy folyamatosan egy olyan élő kapcsolatba kerüljünk a mennyel, ami táplálja a szívünket, szellemünket. Nagyon sokat kell tanulmányozni szerintem a Jelenések könyvét a mostani hétköznapokban. Nem az a világ van már, mint 20 évvel ezelőtt. Sokkal könnyebb volt bemenni Istennek a jelenlétébe, természetfeletti valóságába 20 évvel ezelőtt. Aki régi keresztény, tudja, hogy miről beszélek. És Isten olyan, mintha egy infúzióra kötne bennünket, mindig folyamatosan táplálni akar bennünket azzal, hogy mi van fönn. Amen. Mert a názareti Jézus Krisztus már fönn van. Amen. Jó tudni. Ha Jézusra gondolsz, ne egy összevert embert lássál, tövis koronával a fejével, korbáccsal a hátán, és szenved, és csúszik, és most per pillanat elvetett és elutasított, hanem egy dicsőséges Jézus lássál, aki átment a halálból. Jelenések 1:8-at nézzük. Nem tudunk bemenni a többi ünnep szellemi tartalmába, valóságába. Ha a Pészákról nincsen látásunk, Pészák ugye, múlt héten is elmondtam, elkerülést jelent, az egyiptomi kivonulásnak a jelképe. A Pészák is azt jelenti, hogy elkerülés, hogy Isten népe elkerülte a csapást, és pontosan te is, meg én is ugyanúgy elkerüljük a csapást. Amen? Ugyanúgy elkerüljük a csapást, mert a szabadító eljött. És az ő vére föl van kenve, de nem az én ajtóm félfájára csak, nem csak az én gyülekezetemre, hanem az otthonomra is föl van kenve az ő vére. Az én személyes életemre. És hogy múlt héten mondtam, látszódik a vér. Látszódik a vér, valóság a vér. Pont a női alkalmon mondta Zsuzsa, emlékezett egy régi bizonyságomra, és megbeszéltük a női alkalmon, hogy látszódik a vér, ugyanis körülbelül egy 20 évvel ezelőtt evangélizáltam az utcán egy kis csoporttal, és már nagyon késő volt, és már elmentek az emberek, és ott volt egy anyuka egy kisfiával, és ugye hirdettem neki az evangéliumot, csak egy barátnőmmel voltam, ott négyen voltunk, ott már szinte teljes sötét volt, a nyugati pályaudvárnál evangélizáltunk, ott az óránál, tudjátok, ott középen ott álltunk, mondtam neki, stb. Stb. És végül megkérdeztem, hogy be akarod-e fogadni a názareti Jézus Krisztust a szívedbe? És azt mondta, igen. És úgy állt az egész, gyere ide Zsuzsa, légy szíves. Úgy volt az egész, hogy mondjuk ő a kisfiú, és itt meg az anya, ugye kisebb, mint én, és az anya így átkarolta a fiát, és így imádkoztam értük. És egyszer csak rátettem a kezemet az anyára, köszönöm szépen, és imádkoztam a megtérő imád, és atyám, a názareti Jézus nevében most megkérlek a fiad vérével ezt a nem tudom már sajnos a nevét, ezt a hölgyet és a fiát, és töltsd be a te jelenléteddel. És képzeljétek el, mondom, egy lélek nincs körülöttünk, senki, és egyszer csak fölkiált az asszony, a nő, mi ez? Mondom, hogy mi? Hát véres az egész pólóm, a ruhám. Tiszta vér, itt legalább 5-6 vércsepp jelent meg az asszonynak a ruháján, és a gyereken rácsöppent a vér. És én meg ott álltam, ugye hát érted, erre nem számítottam, ez ugyanúgy, amikor Pálék vagy Péterék imádkoztak, hogy szabaduljon ki a börtönből, és akkor hát ez nem az, ez csak az angyala. De ott le vagyom döbbenve, és hát láttam, és igazi vércseppek voltak, nézek föl, nézek le. Hát azt mondja, most mondd meg, hogy mit, hát én nem tudom, figyelj, fiatal keresztény voltam, de 2 éves, én csak imádkoztam, hogy Jézus vére, tudod mi a vér, de hát ez micsoda, ez nem ér, és akkor mondta. És amikor már ugye már győzködnöm kellett, mondtam neki, hát csak nem gondolom, hogy egy duncos üveggel rohangálok vérrel, és itt szórogatom itt a vércseppeket. Érted? Tehát a vér, azt akarom elmondani, látszódik. Látható, dicsőség az Úrnak. És rajtatok van a vér, és én rajtam van. És az ördögnek takarodnia kell. Erről a mai alkalomról is. A Jézus nevében gyűlöli az ördög a vérszövetséget. Gyűlöli az ördög, ha a vérről, a bárányról beszélünk. Mert emlékezteti a vesztésére, a bukására. De miőtt fölmagasztaljuk a dicsőségnek az urát, amen, fölmagasztaljuk, és áttörést hoz az ő vére, és a hittelteli prédikáció, a félelem nélküli. Mit mondtam múlt héten, mi volt Józsuének a rémája, mi volt az üzenetük azoknak a generációnak? Légy bátor és erős! Ez a réma nekünk is, bátran bizonyságot tenni a Krisztusról, bátran szolgálni, hittel! Amen. Bátran áttörni a nyomásokat, nem törődni a nyomással. Bátran imádkozni otthon, ha rosszul vagy, akkor is áttörik a feltámadásnak a szelleme az életedbe. Amen. Halleluja. Amen. Jelenések 1. 1:8. Vegyük ottan a 7-től. Ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. És siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Én vagyok az alfa és az omega. A kezdet és a vég, ezt mondja az Úr, aki van, aki vala, és aki eljövendő, a mindenható. Azt mondja az Úr, hogy én vagyok a kezdet. Én vagyok a vég. Nekem kell lenni az életedben a kezdőnek, és a befejezőnek, sőt a közepének az életedbe. Át akarom fogni az egész életedet. Be akarok jönni, hogy én legyek a kezdet. Én legyek a végzeted. Így körül akarom ölelni az én drága gyermekeimnek az életét. Ezt mondja az Úr, aki volt, aki vala, aki eljövendő. Aki van, aki vala, aki eljövendő. Mert ő, aki a kezdet, aki elkezdte benned a jó munkát, be fogja fejezni. Amen. Ő nem hagy félbe bennünket. Ő nem hagy félbe bennünket. Ő neki van egy terve, van egy célja, és végre fogja hajtani. Végre fogja hajtani az életedbe. Így kell őt látnod, hogy legyen az első az életedbe. De valóban az első. Az, hogyha ő Úr az életedbe, és valóban Úr, Ha valóban Isten, akkor engedelmes vagy. Nagyon egyszerű. Ha Úr az életedbe ő. Ha azt mondod, hogy ő Úr az életedbe, akkor engedelmes leszel neki. Azt mondja Pál, hogy senki sem mondhatja Úrnak Jézus Krisztust, csak a Szent Szellem által. Senki sem mondhatja Jézust Úrnak, csak a Szent Szellem által. Ugyanis a titok, hogy csak a Szent Szellem tudja Istenné tenni őt az életedbe. Csak a vele való találkozás által ismerheted őt meg, mint Úr, mint Isten. És Istennek a célja ez. Már amikor az egyházban valóban Úr lesz, akkor kiszorulnak a bűnök, a fájdalmak, jön az ő ajándéka, jön vele minden együtt az ő urasságával. És azt mondja, hogy ő az Úr, dicsőség neki. Halleluja! Halleluja! Nézzük a 3.19-et. Laodiceai gyülekezethez szól Jézus. Ugye milyen jó, hogy Istennek van üzenete? A mostani egyházhoz. És ugye milyen jó, hogy még a langyosokhoz is van üzenete? Azokhoz is van üzenete, már nincsenek olyan kapcsolatban Istennel. Van üzenete, van bátorítása, és van korrekciója, van intése. Mivel azt mondod, hogy gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, és a szegény, és a vak, és a mesztelen. Egy ilyen állapotból, egy nyomorult, egy szegény, egy vak állapotból Isten ragadott meg bennünket is. És ebből a nyomorult, vak, szegény, elvetett állapotból beültetett az ő király székébe. Amen! Ebből az állapotból emelt föl bennünket az ő kegyelme. Olvassunk tovább. Azt tanácsolom, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mesztelenségednek rúdsága, és szemgyógyítóira kenne a te szemedet, hogy láss. Hogy láss. Hogy láss szellemben. Hogy szellemben láss. Ne test szerint láss most. Ne test szerint lásd a mostani helyzetedet. Szellem szerint lásd át az egyház állapotát, a te korszakodat, a gyülekezetet. Szükségünk van szemgyógyító írra, amit a mennyben kapsz meg. Akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem. Mind a kettő. Nagyon érdekes. A mostani egyházban nagyon keveset beszélnek a feddésről, a korrekciókról. A mostani egyháznak a tagjai sokkal inkább veszik a bátorításokat. Néha megfogják az igét, és azt mondják, hogy hát itt nem intésről van szó, és bátorításról. Nagyon sokszor így van. De itt ennél az igénél nem az van. Itt ennél az igénél az van, hogy megfedem, rábizonyítom. A Csia pont úgy mondja, hogy rábizonyítom a vétkeket. Ennél az egyháznál valóban arról van szó, hogy megfegyelmezlek téged, megintelek téged. És utána a következő szó, a megfenyítem, már ez a paideó, amit a nevelésre használ. Tudjátok, ahogy a gyereket neveled. Tehát egyrészt szükség van a mostani egyháznak korrekcióra, intésre. Először megmondja az Úr, hogy hol tartasz. Nem jó, amit csinálsz, vagy jó. Tisztelet a kivételnek. Korrigál. Nézd meg, az eredeti szövegben, szó szerint ott rábizonyít. És higgyétek el, annyira szükségünk van, hogy ránk bizonyítsa néha az Úr a dolgainkat. Mert annyira kimegyünk az intés a korrekció elől. És azt mondjuk, hogy nem, nem, nem. De itt mondom, az első szó a feddés. A második már a tanulás, a nevelés. És ugye, hogy így van, te is a gyerekedet, ha kell, először valóban, ha olyan dolgot csinál, ami tényleg valami nagy gáz, akkor megfeded, megfenyíted. Utána pedig valóban neveled. De ki jön belőled ez, és mindaz miért? Hogy meg tudjon változni. Magyarán, ennek a mostani korszaknak szükségünk van arra, hogy találkozzunk Istennek a feddésével az életünkbe. De nem maradsz így, tehát ne aggódjál, mert azt mondja, hogy ez kell ahhoz, hogy buzgóságos legyél. Magyarán kell a feddés a langyosoknak, a langyos szívűeknek. A langyos nem azért langyos csak, most ne úgy érts, hogyha annyira tényleg egy rossz ember, lehetnek rossz látásai, lehetnek hamis tanításai, lehetnek olyan dolgok is az életében, amit nem rendezett Istennel, de csak azt értsd meg, hogy be kell mennünk a korrekciója a feddése után, mert ezek szerint még a langyosoknak is szüksége van megtérésre. Értitek? Hogy nem, még azokra, akik bűnbe járnak. Még a langyos egyháznak is szüksége van intésre, korrekcióra, hogy buzgó legyen, és térj meg. És mi a megoldás? Térj meg. Ími az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok, és ő, én, velem. És ott áll az Úr. Tulajdonképpen egy ajtó választ el bennünket a vacsorától. Olyan sok embert egy ajtó választ el, az ő szívének az ajtaja, amit nem nyit meg. Egy ajtó választ el sok-sok embert, a bűn ajtaja, hogy beengedjék az Urat. Ő vacsorázni akar az övéivel. Ez a vele való evés a közösséget jelenti. A legbelsőségesebb közösség, amikor az Úr eszik valakivel. Emlékeztek Pészak ünnepén, az utolsó vacsorán. Ott van Jézus, és ott vannak a tanítványok. És azt mondja, hogy emlékezzetek meg az én véremről és az én testemről. Ez az új szövetségnek a vére, ami kiontatik érettetek. Az egy más vacsora volt. Ez meg már, értitek, a diadalnak a vacsorája. Ez a győzelemnek a vacsorája. Dicsőség Istennek. Két vacsora, ahova hív. Hívja azokat, akik befogadják őt egyszer. Amen. Azokat is hívja. És utána hívja a győzteseket, mert győzni kell ám. Győzni kell. Halleluja. Ó, bárcsak, néha mondjuk, bárcsak erősebben kopognál. Bárcsak ököllel vernéd Jézus az ajtót, hogy meghalljuk. De ő ezt nem teszi. Mert ő egy... Azt gondolom, egy gentleman. És az ő vágya az, hogy önállóan magunktól kövessük őt. Ne erőszakra. Ő nem egy tolvaj. Ő azt akarja, hogy a szívünket lágyan tartsuk. Hiszen hívők vagyunk. Lágyan tartsuk a szívünket, hogy ő tudjon hozzánk szólni. Aki győz. Aki győz. Megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az én királyi székemben. Vacsorázni akar az Úr. Meg akarja osztani a javait a vacsorázás által. Ez a kép kell, hogy benned legyen, hogy hív téged erre a vacsorára, erre a találkozásra. És az a jó hírem, rendszeresen hív. Amen. Rendszeresen hív bennünket. Mert azt mondta, hogy kívánom megenni veletek a húsvéti bárányt. Ez ugyanúgy most is érvényes. Ugyanúgy most is hív bennünket. Erre a lakmározásra. Erre a vacsorára. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek? Aki hallja, halljuk, hogy mit mond a szellem. Halljuk, hogy hív. Halljuk valóban, hogy a vele való kapcsolatot fel akarja emelni. A topra, a legbensőségesebb kapcsolatot. Hogy ne csak arról szóljon az életünk, hogy befogadjuk őt egy nap 1915-ben, és utána pedig, ennyi, csá, Jézus, bejöttél az életembe. Nem. Ugyanúgy most is hív, és ezzel a vacsorával ezt a bensőségességet, intimitást mutatja. Amen. Hogy ő erre vágyik. Na most, ha ő erre vágyik, ez nem motivál bennünket? Ó, Uram, vajon mi van ott a mennybe? Halleluja. Nem kell oda mentek, maradjatok csak itt. Csak eszembe jutott az Efézus 2.6. Oh, a legfantasztikusabb, legszellemibb levél a Efézus számomra legalábbis. Azt mondja Pál, hogy Isten gazdag lévén az ő irgalmából, az ő nagy szerelméből minket, halleluja, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg, és együtt feltámasztott, együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Együtt. Együtt. Na most erről beszél Jézus Krisztus. Erről, hogy neked ott a helyed. Nekem ott a helyem. Mert megszerezte az ő vére. Az ő győzelme. Ő egy győztes úr. Ő megdicsülve van most a mennyben. Amen. Mi nem a földi idézőjelben Jézussal vagyunk kapcsolatban, ahogy a tanítványok. Ugye ők kapcsolatban voltak a földi Jézussal. Három és fél éven keresztül látták a csodáit, jeleit. És mégis, mikor a názareti Jézus Krisztus föltámadta a halálból, megváltoztak, és egy új kapcsolatba kellett bemenniük. Nekik meg kellett ismerni őt úrként, istenként, megváltóként. Amen. Azt mondja Pál a 2. Korintus 5-ben, hogy most már nem ismerünk senkit test szerint, de most már Krisztus sem ismerjük test szerint. Mert ő Úr. Ő meg van dicsülve. Ott ül az atyának a jobbján. Ez a győzelmi kép az egyházé. Ez az én képem, ami által meg tudok újulni. Helyre tudok állni. Ő győzött, dicsőség neki. Halleluja! Akivel te meg én kapcsolatban vagyunk, az már a megdicsőült Úr. Amen. A megdicsőült Krisztus. Egy megdicsőült Krisztussal vagyunk kapcsolatban, aki átment a halálon. Aki igen, megüresítette magát, szolgai formát vett föl. Megengedte, hogy megöljék, pedig millió angyalt hívhatott volna. Ez a Krisztus halál után feltámadt. És az ő halála győzött az ördögön tulajdonképpen ott. De a tanítványok nem csak azzal a Krisztussal voltak kapcsolatban, aki a kereszten ott függött. A megváltás teljessége a feltámadással jött létre. És ott nem maradt meg. Amen. Utána ő fölkerült az atyának a jobbjára. Ahogy mondja Pál a Róma levélben, hogy kicsoda az, aki vádol, kicsoda az, aki kárhoztat. Isten az, aki, hogy is van? Aki feltámadta a halálból, Róma 8, ugye? Róma 8. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít? Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, és esedezik érettünk. Tehát nem csak a halálon ment át, nem csak föltámadt, hanem ott van, megdicsülve az atyának a jobbján. A feltámadás ereje fölrepítette. Mert nem volt bűn a testében. Ugye ő a kovásztalan bárány. Ugye beszéltem a kovászról. Nehéz téma. Sajnos manapság az egyházban a bűnökről beszélni. De meg kellett hoznom a döntést, hogy beszélek erről. Na most azt mondja az ige, azt mondja, Dávid fölismerte, ugye, és abcsár kettő, gyertek csak oda. Ú, izgulok. Jó az ige. Most olyan vagyok, mint a Lali. Izgulok. Halleluja. Dicsőség az Úrnak, halleluja. Tényleg izgulok. Tudod, miért izgulok? Azért, mert az összes tanítvány, Péter, Pál egy kinyilatkoztatást kapott arról, hogy ő Úr, hogy ő Isten. Ugye mai nap miről szól, hogy fölemeljük a bárányt. Ő nem csak egy szegény, ártatlan bárány. Fontos, hogy ne is csak így lásd, hogy ő a szegény, ártatlan bárány. Mert a bárányból oroszlán lett. Amen? Ráadásul. Ő ott bárány volt. De nem marad báránynak. Most egy dicsőséges atmoszféra veszi körül őt. Halleluja! Gyönyörű ruhába. A szemei olyanok, mint a tűzlánk. A hangja olyan, mint a sokfizeknek az úgása. Ő egy más Jézus. És én ezzel a Jézussal vagyok kapcsolatban, és te is. Ezzel a megdicsőült Krisztussal. És minél inkább fölemeljük a megdicsőült Krisztust, annál jobban fog az egyház helyreállni. És győzni. Győzni! Ha győzelemről látszásod van, és hallasz a győzelemről, Krisztus győzelméről, olvasod, nem létezik, hogy nem épül ki benned ez a győztes identitás, ami az övé. Hát mit gondolsz, miért beszél erről? Fantasztikus. Nézd meg Pétert. A pünkösdi prédikáció után kijelentést kap Dávidról, a Dávid Zsoltárából. Azt mondja, hogy hát Dávid azt mondja, hogy magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nekem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjon. És ugye utána nem értették először valószínűleg ezt az igét, hogy nem hagyod az én lelkemet a sírban, nem engeded, hogy a te szentedet rothadás lásson. Aztán tovább olvasod, utána azt mondja Péter, hát igazából rájöttünk, hogy az ő teste ott van a mai napig a sírban. Tehát nem őróla beszél, hanem a mi Úrunkról, nézd meg. Proféta volt Dávid, proféta. És a kinyilatkoztatás megnyílt előtte. Proféta lévén azért, tudván, hogy az Isten neki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust, tesz szerint, hogy helyeztesse az ő királyi székébe. A királyi székbe került. És ez az Ószövetségben látta Dávid. A királyi székbe került a mi úrunk. Halleluja! Egyenesen. Átment a poklon. Bemutatta a tiszta vérét, árdatlan vérét, és ezért az Úr azt mondta, hogy nem csak följössz, nem csak egy feltámadott Krisztus maradsz, hanem felmagasztallak téged. És minden hatalmat neked adok, menjen, égen és földön. Az összes hatalmat megkapod. Azért, mert szent voltál, tiszta voltál, szeretetből meghaltál ezért a világért, átmentél ezen az egész fájdalom útján, önként, szabad akaratból. Hagy mondjam el, és ez nagyon jó hír. Isten nem robotokat teremtett. Még a názareti Jézus Krisztusnak is lett volna alkalma letenni ezt az egészet. Érted? Őt nem rákényszerítette az Atya, hogy ezt tedd meg. Még neki is szabad akaratot adott. És ugyanúgy nekünk is. Isten nem gyönyörködik abban, hogy a kiválasztana bennünket, és mindent csak az ő akarata szerint úgy kéne csinálni, hogy ő megnyom egy gombot, na, ma megtérsz, na, ma megújulsz, na, helyreállsz. Hát hol az ember akarata? Hol az ember döntése? Isten szabad akaratot adott nekünk. A kérdés, hogy mit teszel ezzel a szabad akarattal? Amen. Mint ahogy te se gyönyörködsz abban, hogy azért szeret a gyermeked, mert össze-vissza károsztatod, hogy szeress. Még a názareti Jézus Krisztusnak is volt szabad akarata. És ezek után, mikor bemutatta a vért, Isten fölemelte, és úrrá tette őt, dicsőség neki. És Péter megértette ezt. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan a tanúbizonyságai vagyunk. Halleluja! Halleluja! Annak okáját az Istennek jobbja által felmagasztaltatva. A megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, ami ti most láttok és hallotok. Mert no, nem Dávid ment fel a mennybe, hiszen ő maga mondja, mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől. Isten kijelentette nekik a 110-es Zsoltárban, hogy ki ez a Jézus. Ez nem csak arról van szó, hogy ott élt veletek, és ismertétek, és vele ettetek. Ez a mindenható Isten. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá, és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Amen. Úrrá! Ez a mi bárányunk. Ez a kép legyen benned, hogy ő Úr. Az Ószövetségben, ugye Jahve, nem merték kimondani az ószövetségi zsidók az ő nevét. Annyira mély Isten félelem volt bennük, hogy nem merték kimondani, hogy ő Jahve Isten. Hanem helyette azt olvasták, hogy Adonai. Hogy Úr, érted? Ugyanaz a szó van, amit az Ószövetségben olvasol, az Úrra, az Új Szövetségben, Kyrios. Ő ugyanaz az Úr, ő Isten. És mikor a feltámadás megtörtént, és oda fölment a mennybe, és felültetett az Atya trónjára, ő Úr lett, minden hatalmat a lábai alá vetett az Úr, az élő Isten. Ő Jahve Adonai, az Úr. Az Úr, azt akarom, hogy az életemben is Úr legyen. A Szent Szellem jelentse ki mindannyiunknak, akik esetleg még nem értik az ő Úr voltát. Nem értik az ő istenségét. Sokkal jobban szeretik az evangéliumokat olvasni, ahol Jézus ugye megszaporította a kenyeret, meg mit tudom én, sok csodát tett. De higgyétek el, ez a többi az über, amit ő tett. A természete nagyon fontos tudja, nem változott meg. Ugyanazok az a természete megvan, de már megdicsülve van az Atyánál. És most ott ül, és esedezik, éretted meg ére. Én érettem. Ott ül a király székben. Azért ne gondoljátok azt, néha emberek kapnak egy kijelentést, és azt hiszik, hogy ez mindig örökérvény, és mindig. Tehát Jézus nem csak ül, tehát ne úgy képzeld, hogy ő mindig csak ül. Tehát ő föl is szokott állni. Itt azt jelenti az, hogy ő ül, mert én már hallottam már ilyen dolgokat, hogy valaki kap egy kijelentést, és mindig azt hangsúlyozza. Ő ül a király székbe, de az ő trónra ültetésének a jelképe, az a szék. Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Hogy néha fölállsz, és figyelsz bennünket. A bárányt emeljük föl. A bárány már Úr. A bárány Isten. Az Ószövetségében csak egy bárányka, egy ártatlan áldozat. De az Új Szövetségben? Nem, nem. Egy Isten. Halleluja. Efézus 2. A klasszikus, vagy nem is, bocsánat, a Filippi 2. Ez az út. Ez az út, hogy ő Úr lett. Annak okáért, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vett föl, mindezekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki egy oly nevet, amely minden név fölött való. És ez a név, tudjátok mi? Hogy a Jézus nevére, aki már Úr, aki már Isten, minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és az Isten neve miatt takarodnak ki a démonok. Nem csak a földi Jézus nevére. A feltámadásával olyan erő lett, megszolgált tekintélyéből, hogy itt a földön is átment a halálon, és bűn nélkül ért, hogy Isten Úrrá tette őt, a mi bárányunkat. És ezért minden térd meghajol az ő nevére. Amen! Ez az út, nézd meg! Az alázatnak az útja, a megüresítésnek az útja. Ő Úr lett, hogy az ő nevére minden térd meghajoljon. Gyertek a János 13-ra. Ha már húsvét egy kicsit, akkor arról is. János 13. A János 13 ugye a lábmosásról szól, ez az üzenet. Húsvét előtt, mielőtt a názareti Jézus Krisztus fölment volna a Golgotai keresztre. Azt mondja az ige, a húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És ezek után az ő nagy szeretetéből, mert tudta, hogy mindjárt megyek föl, megcsinálta a lábmosást. Megmosta a tanítványoknak a lábait. És Péter vitatkozik, Uram, ne mosd meg engem, hát nehogy már te mossál meg engem. Akkoriban a rabszolgák mosták meg a vendégeknek a lábait. És az Isten, egy Isten mossa a lábainkat. Egy Isten mossa a lábaidat. Ha meg nem moslak téged, Uram, te mosod meg az én lábamat, felelt Jézus, és mondta neki. Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de azután majd megérted. Mondta neki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha, felelt neki Jézus. Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak a lábaimat, hanem a kezeimet és a fejemet. Mondta neki Jézus, aki megfürödött, nincs más szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok már, de nem mindnyájan. Igen, tiszták vagytok jogi módon. A jogi alapokat megszerezte az Úr. De szükségetek van arra, hogy folyamatosan megmossalak és megtisztítsalak benneteket. Azért, hogy meg is tudjátok tartani ezt a tisztaságot. Nem érted, Péter? Igen, tiszták vagytok. A beszéd által, amit szóltam már hozzátok. De ha meg nem moslak rendszeresen, akkor nem fogod tudni megtartani ezt a tisztaságot, Péter. Ti engem így hívtok, Mester és Adonai, Kyriosz, Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Jézus már nem tagad semmit, nyílt lapokkal játszik. Én Úr vagyok, én Isten vagyok. Én Isten vagyok. És jól mondjátok, én, mint Isten, megmosom a lábaitokat, hogy kiszorítsam az életetekből azt a versengést, hogy ki nagyobb, Zebedeus fiai, ki ül a jobbon, a balon. Gondom van rá, hogy mielőtt fölmegyek a keresztre, Megértsétek, hogy én azért is meghalok, hogy egymást úgy szeressétek, és olyan alázatosak legyetek, amilyen én vagyok. Jézus a lábmosás történetével tudatosan készült a keresztre, az alázatra. Tudta, hogy igen, ott lesz egy pont az életébe, ahol megtehetné, hogy angyalokat hív. De ő, mint Isten, tudta, hogy neki az az út, és megalázkodott. Ez nem csak a tanítványoknak szólt, értsétek meg, ezt a kijelentést kaptam. Nem csak a tanítványoknak szólt, hanem saját magának, hogy ahogy megyek a kereszt felé, még inkább megalázkodom. Ahogy megyek majd a dicsőségbe, még inkább megalázkodom. És megmosom a ti lábaitokat. És utána elmondja a szeretetnek a parancsolatát, és tudja előtte, hogy őt ül vele szembe az áruló Júdás. Neki is ad lehetőséget, szól hozzá. De az ő szíve? A szíve már nem volt Istennél, sőt mondja egy helyen az ige, hogy megszállta már az ördög. Ő valósággal az ördög ment bele az iskáriótás Júdás szívébe. Ezért nem tudott megváltozni. De a názareti Jézus Krisztus, így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. A húsvét ünnepe előtt, a páska bárány ünnepe előtt azt is megmutatta, hogy ez a bárány alázatos. Isten létére képes kiüresíteni magát az egójából, a büszkeségéből, hogy példát adjon nekünk. Amen! És ezt megértették a tanítványok nagy nehezen. Női alkalmon hoztam egy igét a lányoknak. A 2 Sámuel 6-ból Dávid, mikor a frigyláda oda kerül hozzá, ugye előtte Uzza története van, ugye azt olvashatod, hogy Uzza rosszul érinti meg azt a frigyládát, és ítélet jött rájuk, és meg is halt. Utána Dávid azt mondja, hogy megijed, és azt mondja, hogyan történhetne az, hogy a frigyláda közel kerülhessen hozzám. Aztán meglátja a 2 Sámuel előttben, oda mehettek. Ezt szerintem ez otthon nézzétek meg, mert ugye arról beszélek, hogy hogyan kell magasztalni a Krisztust, és milyen fajta méltóság van ő benne, és azt gondolom, hogy milyen fajta dicséretet tudnánk a Szent Szellem titkaival, a Szent Szellem kijelentésével megtenni. 2 Sámuel 5. Hol van? Igen. Tehát Dávid akarja a frigyládát. Most rögtön megmondom, hogy a frigyláda Krisztus jelképezi az új szövetségbe. Isten jelenlétét. Ő egy olyan ember volt, aki Isten szíve szerint való ember volt. A lényeg számára, hogy a láda itt legyen. A láda nálam legyen. Isten félelemre jut. Aztán meglátja, hogy Obed-Edom házát megáldotta az Isten. Áldás, csak áldás van ott. És utána azt olvasod, és megmondják Dávidnak a 12-es verstől, hogy megáldotta az Úr az Obed-Edom házát, mindenit, amilyen van az Isten ládájáért. Elment Dávid, elvitte az Isten ládáját az Obed-Edom házától, Dávid városába vigassággal, örömmel hordozta azt a ládát. Vigassággal. Mondtam a lányoknak, hogy sok helyen a Bibliában, az Ószövetségben, ahol azt olvasod, hogy örvendezzetek az Úrnak, hogy vigadozzatok az Úrnak, ott nem egy ilyen kis tapsikolásféle van, hanem szó szerint azt jelenti a szó, hogy ugrálnak az örömükbe. Érted? A vigadozás, örvendezés teljesen ugrándoznak az Úrnak. És ezt egy zsidó ember tudja? És milyen fantasztikus lenne, gondoljátok el, ha itt ránk szállna az Isten kenete, és olyan örvendezésre, magasztalása lenne az Úr Jézus Krisztusnak, akkor a felmagasztalás lenne, hogy még a testünket is átadnánk, dicsérnénk, táncolnánk, és megjelenne itt, mert fölmagasztaljuk őt. Figyelj! Mikor pedig azok, akik az Úr ládáját vitték, 6 lépés mentek, áldoznak ott egy ökröt és hízott borjút. Dávid pedig teljes erejéből táncol vala az Úr előtt, és gyolcs efódot övedzett magára Dávid. Na most gondold el, milyen, hogy teljes erejéből táncol valaki. Tehát ez legyen egy képed róla. Mutattam itt a lányoktat. Tehát valami nem ilyenre gondoltam, szerintem. Emlékszel, Zsuzsa? Tehát valami ennél kicsit több volt. Teljes erejéből táncolt az Úrnak, örvendezett a frigyládának, Isten jelenlétének, a Krisztusnak. Mert fölfogta, ha tiszteli őt, és ott van nála, akkor minden happy, halleluja. Igen, hát lehet, hogy önző volt. Nem volt önző. Az Isten jelenlétére vágyott, de tudta, hogy benne van minden a csomagban, a megváltás tervben. A javaid, a helyreállásod, gyógyulásod, és ő teljes erőből, nem tudom milyen az, hogy mi lenne itt, ha valaki teljes erejéből táncolnak. Sajnos a mai egyházba kiakadnánk. Dávid azért és Izraelnek egész háza felvitték az Úr ládáját énekléssel, trombita szóval. Lőn pedig, hogy mikor az Úr ládája Dávid városába ért, figyelj, Mikál, Saulnak leánya kinéz az ablakon, és látván, hogy Dávid király ugrál, táncol az Úr előtt, megutálta őt a szívében. Egy házas pár, aki Isten kereső az egyik, a másik fogalma sincs a Fridládáról. Fogalma sincs Istennek a jelenlétéről. Az egyik örvendezik, ugrál tiszta erőből, valószínű a szakállából csorgott itt a verejték, a haja ilyen csapzott, elkezdett ilyen képet. A lenvászon ugye papi ruhába, lehet, hogy tiszta kosz volt már az a ruha, de nem érdekel, de csak táncolt. És kinéz az ablakon a felesége. És ez megutálta a szívében. Az Istennek az emberét, az Isten jelenlétért, az Isten kenetéért. Mi milyen egyház vagyunk? Az örvendezők közé akarunk tartozni? Amen! Aki várja ezt a felhőtlen örömöt, boldogságot, a báránynak az ünneplését, nem? Több illetné őt meg? Sokkal több! Sokkal több! Mikor pedig bevitték az Úr ládáját, elhelyezték azt az ő helyére, a sátornak közepére, stb. Utána olvasod, nem olvasod tovább, meg akarta áldani, hazament, hogy megáldja a családját. Tudta, hogy fontos, hogy bekerüljön az otthonába Istennek a ládája, a Krisztus. És Mikál megszólal. Mikor pedig Dávid hazament, hogy megáldja az ő háznépét, és kijött Mikál, a Saul leánya Dávid elejébe, és azt mondta, mi dicsőséges volt ma Izrael királya. Ki az ő szolgáinak szolgálói előtt felfosztózott vala, ma, mint ahogy egy esztelen szokott felfosztózni. És mondta Dávid Mikálnak, az Úr előtt, aki inkább engem választott, mint atyádat, és az ő egész házanépét, hogy az Úr népének, Izraelnek fejedelme legyek, igen, az Úr előtt örvendeztem. Sőt, és itt a lényeg, sőt, minél inkább megalázom magamat, és minél alávaló leszek a magam szemei előtt, annál dicséretre méltóbb leszek a szolgálók előtt, akikről te szólsz. Ennek okáért Mikálnak, Saul lányának nem lett soha gyereke az ő haláláig. Tehát, ha a bárány megalázta magát, meg most a tanítványok lábait, megalázta magát azáltal, hogy engedte, hogy egy csúfos halált halljon, mi nekünk is meg kell tudnunk magunkat alázni, hogy őt magasztaljuk, dicsérjük, akár teljes erőbedobással. Amen. És azt mondja itt, hogy a magam szemei előtt alázom meg magamat. Ezt tudjátok, miért fontos? Mert képesek lehetünk mások előtt megjátszani, hogy én alázatos vagyok, emberek előtt. De nagyon fontos dolgot mond itt az ige. A magad szemei előtt alázatos vagy-e? Amikor nem lát senki. Megjátszhatjuk, akár képmutatásból is az alázatot. És ugye a vallásos egyháznak ez a lényege. De otthon, meg a magad szemei előtt, alázatos vagy-e? Olyan-e, mint a bárány? Istennek ez az üzenete számunkra. Jelenések 4:1. Menjünk tovább a Jelenések 4:1-be. Halleluja! Tehát ő a győztes úr, és mikor azt mondja, hogy figyelj az úrra, figyelj, mit mond a szellem, akinek van füle hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek, utána azt olvasod, hogy ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ugye úgy olvasod az előtte, visszalapozol, hogy már rögtön az első megjelenéskor egy trombita szót hallott, olyan volt, hogy ott is azt mondja az ige, hogy szellemben volt János, és hallottam a hátam mögött egy nagy szót, mint egy trombitáit. Tehát ugyanolyan szó volt, azt mondja, mint amit először hallottam. És ezt mondja vala ez a szó, jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtattam szellemben, és ímé egy királyi szék vala letéve a mennyben, és ül valaki a királyi székben. Utána, hogyha végigolvasod a Jelenések 4-et, látod, hogy mindent a királyi szék szemszögéből lát. A királyi szék előtt ez volt, a királyi szék alatt, a királyi szék mellett. Mindent a királyi szék szempontjából lát. Isten úgy áldotta őt meg, olyan kinyilatkoztatást kapott, hogy mindent a királyi szék szemszögből lát. Érted? És az üzenete az, hogy neked is mindent a királyi szék szempontjából kell látnod. A saját életedet. Hogy egy győztes urad van. És te ott ülsz föl ráadásul, az ő jobbján. Ebből a mentalitásból kell látni, ebből a látásból. És azt mondja, hogy miért tudta ezt megmutatni neki? Mert szellemben volt. Érted? Szellemben kell lenni ahhoz, hogy a Szent Szellem kinyilatkoztatását meglássuk. Érted? Azt mondja János ezzel, hogy gyertek fel oda, mert ott a ti helyetek. Mostani egyház, értsétek meg, hogy nem tudtok tovább menni, ha ez a gyere fel ide nincs meg újról és újból. És ha erre a gyere fel idére nem válaszolsz igennel. Nem tudom nektek megmutatni, hogy mi lesz ezután. Gyertek fel ide! Gyertek fel ide! Ott a helyetek, mert a kárpit meghasadt. Gyertek fel oda, mert ott van a titok. A Szent Szellem kinyilatkoztatását lásd meg, hogy lásd előre, hogy egy győztes vagy. Egy győztes egyház vagy az életedbe. És tudjátok, mi ez a pont? Ez a Jerikó előtti pont pontosan. Ahol most tartunk én szerintem. Ahol megünnepeltük a bárányt, ott vagyunk, és az Úr meg akar jelenni. Ki akarja vonni a kardját, úgy, ahogy Józsuénak. És mostani egyház, ha méltón megünnepeltek engem, akkor szólni akarok. És mivel méltón megünnepeltek, ezért azt mondom, na most, gyere fel ide, mert akarok neked mutatni valamit. Meg akarom neked mutatni a mennyei perspektívát, a mennyei látásmódot, ahogy neked látni kell. Ha nem megyünk föl oda, nem látjuk meg, hogy mi van. Nem tudunk tovább menni. Tehát 5-10, ugye megünneplik Gilgálban a páskát, megkészítik a páskát, és utána azt látod a 13-as versben, hogy lőn pedig, amikor Józsué Jerikónál volt, felemelte az ő szemeit, és látta, hogy ímé egy férfiú áll vala előtte, mesztelen karddal a kezében. És hozzáment Józsué, és mondta neki, közülünk való vagy éte, vagy ellenségeink közül? Azt pedig mondja, nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok. Most jöttem. Most jöttem, mert most ünnepeltetek meg. Úgy látszik, hogyha mi ünnepeljük őt az őt megillető módon, akkor ő megjelenik. Micsoda izgalom! Végre megünnepelték azt a páskát, és kivont karddal jött a Krisztus. Azt mondta, most jöttem. Ez úgy lehet mondani, már alig vártam, hogy jöjjek. Alig vártam, mert ünnepeltetek engem. Leborult Józsué a földre az arccal, és meghajtotta magát, és mit szól az én uram az ő szolgájának, és mondd-e az Úr seregének fejedelme Józsuénak, old le a te sarudat lábaidról, mert szent a hely, amelyen állasz. Hát mi mást mondhatna neki, mint a mózesi generációnak, mint Mózesnek? Mi mást mondhatna újból az Isten? Hogyha nem futottátok be azt a pályát, nincs kerülő út. Megint, miután megértetted a páska bárányt, utána valóban egy mélyebb odaszánásra hívlak. És ez a titok. Ez a titok, hogy újból nekiindulni. És ha kell, akkor újból belemegyek abba a Jordánba. Nézd meg, ugye beszéltem Józsué és a mózesi generáció közti különbségről, de van egy hasonlóság. Mind a ketten átmentek a tengeren, a vizen. Mózesi generáció átment a vörös tengeren, a Józsué generáció is átment a vizen. Ezt tudjátok, mit jelképez számomra? Hogy újból azokat az igazságokat elő fogja venni a Szent Szellem, amik szükségesek ahhoz, hogy győztesekké váljunk. Ugyanúgy nekik is bele kellett menni a Jordán vizébe, amit az Úr eltervez, az végre viszi. Nekik is bele kellett menni a Jordánba, a halálba. A Jordán Egyiptomot jelképezi. Isten országa pedig a Kánaánt. ugyanúgy azt mondta neki, és utána pedig azt mondja, hogy lásd, miután megszentelted magad, kezedbe adtam a Jerikó királyát a sereg vitézeivel együtt. Most ez a győzelemnek a mondata, és én azt gondolom, és tényleg azt gondolom, az volt a réma a szívemben, hogy Isten azt akarja, hogy emberek, szolgálók, akik érzékenyek a trombitának a hangjára, vagy ti, olyan érzékenyek legyenek, hogy meghalljuk ezt a győztes hangot, győztes mondatot az egyház számára, a gyülekezetet számára, az életedre, hogy meghalld ezt a hangot, és utána az teljesen helyreállít, és utána nem fogsz félni, hanem mész tovább, és tovább visz téged az ő szava, a mennyei kinyilatkoztatás, a mennyei üzenet. Amen. Az egyház nagy része elcsüggett a mostani időszakban, azért, mert várták a dolgokat, várták a nagy dolgokat, és nem történt meg a nagy dolog. De mondom nektek, mit mond itt Jézus? Gyere fel ide! Azt mondja az Úr nekünk, én úgy hiszem, hogy újbóli friss kinyilatkoztatásra van szükségünk, hogy tovább menjünk, hogy ne topogjon itt az egyház. Tovább menjünk, valóban ünnepeljük a bárány, aztán menjünk be a kürdzengések ünnepébe, menjünk be a pünkösbe. A reform mindig az Úrral való közösség lesz. Nem tudunk ezzel ott kimenni. Az első zsenge ünnepe az első dolgokat jelenti. És ezt csinálta meg a Jézus Krisztus. Föltámadt a halálból, ami megigazulásunkra. Dicsőség neki. Halleluja. Tehát ugyanúgy át kell mennünk a Jordánon, mint ahogy a Vörös-tengeren. Ez emlékezést jelent. Emlékeztette őket Isten. Mit gondoltok? Amikor megtudták, ugye nagyon érdekes, hogy Isten spontanitásra vitte őket, nem tudtak egy csomó mindent előre, hogy mi fog történni. Csak az előtte való nap, vagy két nap előtte tudták meg, mit kell csinálni. És amikor megmondta nekik Józsié, hogy nektek bele kell menni a Jordánba, nem jutott eszükbe a mózesi generáció. Emlékeztette őket ezáltal. Az alap a Krisztus, a fundamentum, az ő halála. Van úgy, hogy újból bevezet minket ugyanabba az osztályba. Isten. És újból ki kell járni azt az osztályt. Nem mindenkinek. Aki nem tudott tovább haladni. Vagy nem tudta a Gilgált megünnepelni. De biztos, hogy vannak ilyen időszakok az életünkben. Van, hogy azt gondoltuk, hogy kijártuk. Lehet, hogy újból elkötelezettség kell az életünkbe. Ez a józsui generáció más. Ez a nép szó nélkül hitben tud engedelmeskedni. Hitben való engedelmesség a feltámadás erejével létrejöhet az életedbe. Ez a nép, ez a józsui generáció valószínű eljutott már oda, hogy elég a pusztába. Pusztából. Nem jó ez a puszta. Valahogy csak felfogták, hogy nem jó ez a puszta. Már tékozolnak. Valahogy megértették végre, hogy győzelmek válnak rájuk a vegetálás helyett. Halljátok, halljátok, mit mond a szellem. Már győzelmek várnak rátok. A Józsué 18-ban azt mondja az Úr nekik, mit vonakodtok már, hogy még most se foglaljátok el az ígéretnek a földjét? Már győzelem vár rátok. Valahogy csak megértették végre, hogy a győzelmek várnak rájuk. A vegetálás, a szégyen helyett, végre, az elutasítottság helyett. Megértették azt, hogy elég. A Vörös-tengernél a vízbe menekültek az üldöző egyiptomiak elől, emlékeztek? Nagyon érdekes. Tehát ugye üldözték őket az egyiptomiak. Tulajdonképpen nem szabad akaratból mentek csak bele abba a vízbe, hanem üldözte az ellenség őket. De Józsuénál önként mentek bele, mert tudták, hogy a Jordánon túl a győzelem. Győztes mentalitás a Józsué seregnek. Győztes. A királysági mentalitásban mi futamítjuk meg az ördögöt. Nem mi. Nem mi szenvedünk gyalázatot, sérelmeket, ahogy a Jeremiást olvastam mai reggel, és felbuzdultam a Jeremiás 20-ba. Még ő is, aki szenvedéseken ment keresztül, ugye tudjuk, hogy milyen gyalázatos halált halt. Azt olvasod a Jeremiás 20-ba, hogy azt mondja, hogy az Úr velem van, mint egy hatalmas hős. Azért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak velem, igen, megszígyenülnek, mert nem okosan cselekesznek. Örökkévaló gyalázat lesz rajtuk, és felejthetetlen. Amen. Akar mondani az Úr nekünk, Aratás gyülekezete, üzeneteket, hogyha ünnepeljük méltón a Páskát, és az ő feltámadását. És nem állunk meg itt, hanem tovább megyünk az ő győzelmében. Amen. Amikor ünnepeljük őt és felmagasztaljuk, onnantól kezdve képesek vagyunk a harcot végezni. Ez a réma. Ahogy ünnepeljük őt, és fölmagasztaljuk őt, képesek vagyunk belemenni a csatába. Képesek vagyunk oda fölmenni, hogy hallani az ő hangját. És ő ennek érdekében emlékeztet bennünket. Gyertek, légy szíves, a jelenések kettő, úgy látszik, a jelenések kettő megy. Vagy a jelenések megy. Jelenések kettő. A mennyben állandó ünnep van. Azt ki, egyébként, ha jelenések négyet ott megnézed végig, amikor azt mondja, gyere fel ide, utána látja János, hogy a szeráfok, a lelkes állatok éjjel-nappal szüntelen imádják a bárányt. Állandó ünneplés van a mennyben. És ezt az állandó ünneplést a Szent Szellem tudja hozni az életünkbe. Tudjátok miért? Azt mondja János 14-be, hogy elküldöm a vigasztalót számotokra, aki eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam. János 14-be. Ama vigasztaló a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Figyeljetek, ha az Úr szól hozzátok, meg szól hozzám, akkor ezek belevésődnek az életünkbe, ezek a rémák. Így van? Hozzátok már szólt az Úr. És lehet, hogy most úgy érzed, hogy nem vagy olyan szuper, hiper állapodva, de azt mondom neked, hogy a Szent Szellem emlékeztet téged a korábbi győzelmeidre. A Szent Szellem újból emlékeztetni fog téged. Ez a feladata, a dicsőség neki. Emlékeztet téged, és azok elő fognak jönni. Előjönnek a régi üzeneteid, rémáid. Ez a kulcsa a megújulásodnak, hogy emlékeztessen. És nézd meg, utána már békességet hagyok nektek. Utána jön a békesség a szívedbe, amikor az Úr emlékeztet téged. Békességed lesz. A János 16-13-ban pedig nézd, mit mond egyébként, fantasztikus, ahova lapozok. János 16-13. Ugye a Szent Szellem azt mondja, hogy bekövetkezendőket megjelenti, és azt mondja, hogy a 14-ben az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek. Ki ő? A Szent Szellem. Ki hozza az emlékköveket a szívedbe? A Szent Szellem, aki emlékeztet, ezért van itt, hogy az összes rémádra tud emlékeztetni, amit az Úr neked adott. Amen. De mi már nem fizikai emlékköveket teszünk, hanem a szívünkben ott vannak azok az üzenetek, azok a kijelentések, megtapasztalások, látások. Amikor azt mondja az Úr, hogy gyere fel ide, ez nem csak azt jelenti, hogy angyalok fognak neked megjelenni, hanem ez azt jelenti, hogy legyen a Szent Szellem inspirációjából egy kinyilatkoztatásod a győztes Krisztusról. Aki fölragadott téged is. Állandó emlékezést a Szent Szellem hoz. Na most, az elutasítottságról picit beszéltem. Ugye, igen, beszéltem múlt héten. Ugye a Szent Szellem helyre akar minket állítani, ugye beszéltem arról, hogy sokan elcsüggettek az életükben. Szükségük van újból a Szent Szellem vigasztalására. Valóban így van. Amit el szeretném nektek mondani, hogy ami a legbiztosabb pont ahhoz, hogy meggyógyítson bennünket, az a Krisztus felmagasztalása. Nincs más módszer. Minél inkább felmagasztaljuk a Krisztust, annál inkább nem fogunk törődni saját magunkkal, a problémáinkkal, a fájdalmainkkal, sebeinkkel. Mert már túl sokáig voltunk a pusztában. Ha akarsz egy kulcsot, hogyan tudsz helyreállni az elutasítottságodból, akkor magasztald a Krisztust, a bárányt, a feltámadott urat. Minél inkább magasztalod őt, annál jobban áll helyre az identitásod. Ámen? Egyetértetek? Egyetértetek? Tudjátok, az elutasított emberek mindig magukkal törődnek, önmagukkal. Tehát úgy van ez kiépítve, hogy leveszik a szemüket az Úrról, és mindig azon gondolkodnak, hogy ki mit gondol róluk. Ez ugye hasonló itt Mikál sztorira, aki ugye Mikál ugye nem bírta elviselni, hogy mit gondolnak a szolgák az ő királyáról. Az elutasítottság szégyenre a megoldás, a Krisztus felmagasztalása. Az elutasítottságra a szégyenre a megoldás, a győzelem. A győzelem a megoldás az elutasítottságodra. Hogy már el van végezve. Egyet értetek? Dicsőség az Úrnak. Emlékeztetni akar bennünket az Úr. Egyébként sokszor kell, hogy emlékeztessen. Ez jó hír, rossz hír, jó hír, szerintem jó hír. Jézus még arra is emlékezteti őket, amikor nem fogadták el, nem hitték el, hogy megszaporítja a kenyeret. Azt mondja nekik, hogy hát nem látjátok, hogy nem értitek? Hát még most is kemény a szívetek, nem emlékeztek, hogy mit tettem? Az embernek mindig szüksége van, hogy Isten emlékeztesse. Ez a mai üzenet arról szól, hogy emlékeztetni akar minket Isten. Hogy mi folyik a mennyben, mi van most. Amen. Jelenések 2-t nézzük. Jelenések 2-t. A 4. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Azt mondja szó szerint, hogy az az én kifogásom tulajdonképpen, hogy az első szereteted elhagytad. Miközben Isten munkáját végezted, nagyon sok fáradtságot, tűrést csináltál, még megpróbáltad a hamis apostolokat és hamis tanításokat is szétszincálni, te megmondtad, mi a frankó, mindent tudsz, de közben elfelejtettél engem. Közben elfelejtetted a lényeget, miközben harci-marci csináltál a hamis tanításokkal szembe, vagy a hamis apostolokkal szembe. Látjátok, hogy még egy úgymond jó dolog is lehet az ellensége a legjobbnak. De az a mondásom ellened, hogy az első szereteted elhagytad. Emlékezzél meg, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedetedet cseleked. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Látjátok? Tehát azt mondja, hogy emlékezzél meg, drága testvérem, úgy érzed, hogy eltávolodtál a Krisztustól. Emlékezzél meg arra a pontra, amikor még jó volt vele a kapcsolatod. Amikor még minden rendben van. Emlékezz meg arra a pontra. Van megoldás. Azok a rémák, amit a Szent Szellem már elküldött hozzád az aratás gyülekezete üzenetei által. Azok a rémák, amiket már otthon, a jelenlétben szóltam hozzád. Emlékezzél meg arra, hogy honnan estél ki, vagy hol tértél el. És nézd meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked. Tehát a szeretetednek voltak cselekedete is. Volt cselekedete annak, hogy te az Úrral jártál jobban, hogy szorosabb volt a kapcsolatod. Megnyilvánult a szíved indulata a cselekedeteidben is. Na most, amit el akarok mondani, hogy imádkoztam ezért az igéért, sokan mondják, mi az első szeretet? És Istennek mondják, van második szeretet, van harmadik, valóban van. De az első szeretet, amihez az Úr visszamész bennünket, a bárány halála. Hát így tértünk meg, hogy elfogadtuk báránynak halálát, az engesztelést. Ez az első szereteted. Vali mondta, hogy hogyan kell megújulni. Én azt mondom, hogy így. Ha úgy érzed, hogy eltávolodtál Istentől, az ő jelenlététől, újból menj vissza a páskabárány történetéhez. Menj vissza a kereszthez, de ne maradj ott, hanem menj tovább a feltámadásig, és menj vissza a trónra ültetésig, mert Isten téged a feltámadásra fog emlékeztetni, ha helyre állsz. Érted? Nem arra fog emlékeztetni csak a keresztre, tovább visz. Na most ez a feltámadási erő Józsuéket és tovább vinni. Ezért jelent meg az Úr, a harcos, a győztes, értitek? Az, hogy ő győztes, és a kard ott volt a kezébe, az ő győzelmét jelképezte. Hogy én győztem. És a győzelem mondatta, hogy láss, a kezedbe adtam a városodat. És ezt akarja nekünk mondani az Úr. Lehet, hogy azt mondja nekünk az Úr, hogyha fölmagasztaljuk ott, hogy láss, kezedbe adtam az áldásodat. Kezedbe adtam a férjedet. Kezedbe adtam Budapestet. Ilyen izgalmas dolgok várnak ránk, hogyha a Szent Szellem inspiráció által följutunk oda, ahol ő szeretne látni, arra a szellemi dimenzióba. Hiszonyú nagy a perspektíva. 2 Timoteus 2 sokkal jobban helyre tudja állni az identitásunkat Isten, ahogy magasztaljuk, dicsérjük a bárányt, mint hogyha panaszkodunk és zúgolódunk. Elmúlnak dolgok. Kirepülnek fájdalmak, terhek, a magasztalás, a dicsőítés által. Azt mondja Pál Timoteusnak. 8-as. Remélem értitek, hogy most emlékeztetlek benneteket a feltámadásra. Ez az üzenete az aratás gyülekezetnek ugyanis. A feltámadásra való emlékeztetés a mai napon. A bárányról beszéltünk, aki meghalt, de a mai nap emlékeztetlek benneteket a feltámadására, és az Úr voltára, Isten voltára, hogy győztes lett, és vele együtt mi is győztünk. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból. Ó, nézd meg ezt! Honnan kezdi? Bátorítja a szolgálót. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, aki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint, amelyet, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig. De, és itt a váltás, Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. Engem megbilincselhetnek, de az ige, az élő beszéd nem lesz bilincsbe verve, ha te megemlékezel a feltámadás erejéről, a feltámadás tényéről az életedbe. Minél inkább a feltámadással törődsz, a feltámadás szelleme által élsz, mert értsük meg, hogy ugyanaz a szellem lakik bennünk, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, és ugyanez a szellem meg tudja eleveníteni a testünket, lelkünket, szellemünket. A feltámadás szelleme itt él bennünk, és az ördög ezt akarja eltitkolni, hogy a halálra nézzünk csak. Vagy a saját magunk problémáira, amikor itt van bennünk a feltámadásnak az ereje. Érted? Engem megbilincselhettek, de az ige soha nem lesz bilincsbe verve azoknak az életébe, akik megemlékeznek a feltámadásról. Így járnak, így kelnek, reggel, amikor fölkelnek, amikor egy rossz napuk van. Uram, köszönöm, hogy a feltámadás szelleme van bennem. A feltámadás ereje van a tagjaimban, még a tagjaimban is. A mai napon is átadom magamat a Szent Szellemnek. Mindent elszenvedek azért a választottakért, azért, hogy az élő ige terjedjen, mert terjedni fog. Úgy, ahogy a tanítványok terjesztették azt a jó hírt. Meg nem álltak, miért? Most elmondtam a titkot, amit már az elején is, a feltámadás tényét hirdették. Ezért velük, az Úr velük járt végig. Ők hitték, hogy ők is feltámadtak, és tudták, hogy Krisztus az első zsenge, aki feltámadt, de utána jönnek ők is. Mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék, figyelj, a Krisztus Jézusban való üdvösséget, hogy örök dicsőséggel egybe látása volt a dicsőségről. Az újszövetségi, királysági mentalitásban látásnak kell lenni az életünkben a dicsőségről. Mert ő a dicsőség elvételére hív bennünket. Ez nem kis pálya. Hát amit felolvastam Jelenések 3-ba, a dicsőségbe hív tulajdonképpen bennünket, hogy ott a helyünk. Igaz beszéd, mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni. Igen, ha leteszem az életemet, vele együtt fogok élni, működni fog bennem a tagjaimban a feltámadásnak az ereje. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni. Látta ezt? Hát persze. Higgyetek el, nincs olyan, hogy valaki kapcsolatban a Szent Szellemmel, és a Szent Szellem nem jelenti ki neki az uralkodás témáját. Az valahol eltévesztette az irányt. Az valahol megállt. De először kicsiben kezd. Ne az egyházról gondolkodj, hanem először akkor kezd el hinni, hogy a feltámadás ereje téged meg tud eleveníteni, ha már Krisztust feltámasztotta. Sokkal könnyebben meg tudnánk újulni, sokkal könnyebben. Gyors sikerek is történhetnének olyan dolgokban, amik után lehet gyors siker. Nyilván tudom, hogy nem mindenről beszélek, de fel tudnánk gyorsítani ezt, hogyha a látásunkban az élet fejedelmére néznénk, aki halott volt és íme él. Látod? Tehát az ő állapota az, hogy én a halott voltam, aki élek, azt mondja Jelenések könyvében. Nálam vannak a halálnak, a pokolnak a kulcsai. Hát ő nem a földi Jézus, az Ács fia már. A feltámadás, nézd, tehát a feltámadás tényéből következtet arra, hogy nem lesz bilincsbe verve az ige. Az Apcsel 5-ben azt láthatod, hogy Anániás és Szafira halála után ugye hazudtak a Szent Szellemnek, főleg nyilván anyagi dolgok voltak ott. Utána továbbra is ugye kitisztították ugye ezt a két embernek a bűnét az egyházból, és utána újból elindultak a csodák, a jelek. És utána azt olvasod, hogy emiatt bezárták a börtönbe a tanítványokat az Apcsel 5-ben. Ezt megnézheted. Figyelj, hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitotta a tömlőc ajtaját, és kihozta őket, mondta. Menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a népnek, az életnek a minden beszédét. Ámen. Lehullottak a bilincsek. Lehullottak a bilincsek róluk. A feltámadás ereje által hirdették az életnek a beszédét. Nem volt bilincsbe verve az élő ige, a réma. Azért, mert tudta az Úr, hogy ezek biztos, hogy a feltámadásomat hirdetni fogják. 100%. És az angyal küldött az Úr, hogy menjetek, annak ellenére, hogy börtönben voltatok, továbbra is hirdessétek az életnek az igéjét. A feltámadás ereje ugyanis nem engedi, hogy az élő igét elfojtsák. Ezt hinnem kell az életembe. Senki nem fogja elfojtani bennem az élő igét. A gyülekezetből nem fog kiszorulni az élő ige, hogyha középpontba helyezzük a bárányt, a Krisztust, a feltámadást. Látod? És utána elkezdték hirdetni. Dicsőség az Úrnak. És utána ugye megparancsolják nekik, hogy ne beszéljenek a Krisztusnak a nevében. De a feltámadás ereje megnyitja a bilincseket az életünkbe. És le kell hullani minden bilincsnek az életünkbe. Amen. Kettő Korintus 4.13. És utána már csak egy ige lesz. Dicsőség az Úrnak. Hú, halleluja. Ugye szokták ezt az igét a megvallásra alkalmazni, ezt a 2 Korintus 4.13-at. Mivel hogy pedig hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van, hittem, és azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk. Amen, így van. De olvassuk tovább a 14-es verset. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít. A hit szelleme nem önmagában működik tehát, generálja valami, a feltámadás. Tehát nem azért, mert szólunk, mert mi megvallásokat teszünk, látod? Rögtön azt mondja, hogy tudjuk, hogy aki feltámasztotta, azért működik a megvallásunk, a hitünk megvallása, mert mögötte van egy erő, a feltámadásnak az ereje. Tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, minket is előállít. Mondtam, hogy valóban ez ráépülést jelent a héberben, a hit. Tehát a megvallás előtt ott van a Krisztus. A Krisztussal való kapcsolat. A feltámadás. Amen. 2 Péter 1.10. Remélem, tudok nektek kulcsokat mondani a megújulásotokhoz. Hiszem, hogy valahogy úgy érzem, hogy ezek Úrtól jövő bátorítások. Ezeket az én életemben is átimádkoztam, tehát napok óta ezekkel az igékkel én imádkozok. Tehát én nem csak ezt elmondom, hanem valóban imádkozom ezért, hogy tovább tudjak menni. Tovább tudjak menni a győzelemig. Mert ugye még most még nem hirdetjük a Jerikónak a lerombolását. Nem tudom, észrevesztek-e, szépen fel akarjuk építeni a páskát, a feltámadást, ugye? Ahhoz, hogy valóban egy győzelmes keresztény életben tudjunk járni, amit már megjegyzem, jogi alapokon megadott az Úr. Nézd meg ezt a 2 Péter 1-et. Péter is dicsőséges szavakat mond. Saját dicsőségével Isten elhívott bennünket. Na mindegy, figyelj, a 10-estől. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon alatik majd nektek, a mi Úrunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Nem hagyom abba, itt is abba szoktuk hagyni, figyelj, annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket erre. Noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket, mint aki tudom, hogy hamar leteszem a sátoromat, miképpen Jézus Krisztus megjelentette nekem. De igyekezni fogok, tehát ezzel fogok törődni, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek erről. Azt hiszem, hogy hoztam egy másik fordítást is, mindjárt megnézem. És most figyeljetek, amit azt gondolom, ez is réma volt számomra, hogy elhivatásodokat, kiválasztásokat, ha erősekké teszitek, akkor nem fogtok kudarcot vallani. Inkább így fordítom. Hogyha a mózesi nép törődött volna az elhívásával, az, hogy papok birodalma és szent nemzet, és azzal, hogy az enyéim vagytok, vagy sasszárnyakon hordozlak benneteket. Ha ez a mózesi nép törődött volna az elhívásukkal, azzal, hogy gyere fel ide, hogy itt a helyed, hogy papok birodalma lesztek, akkor ez megtartotta volna őket, és tovább vitte volna őket a győzelembe. Ámen? Mondjatok áment erre. Nem ütköztek volna meg. Nem buktak volna el. Higgyetek el, Isten ugyanaz 2000 éve, sőt, több ezer éve. Van egy garancia ezek szerint? Ez jó hír. Szoktuk mondani, nincs garancia, de azt mondja Pál, hogy van garancia. Van garancia, ha benned kialakul ez az álhatatosság a mennyei elhívásod felé, és a kiválasztásod felé, akkor nem fogsz elbukni. Hanem mész előre, mert a látás előre visz. A menny előre visz. A mózesi generáció nem törődött ezzel. Fogalmuk se volt, nem is kutatták, nem is kérdezték mózeséket. Te figyelj, mama, hoz van ez, hogy papok bírod, miről van szó? Nem is érdekelte őket a mennyei elhívás. Azt mondja, nézzetek az igét, hogy könnyebb lesz, hogy magyaráznom, hogyha nézzetek. Tehát mit mond itt Péter? Emlékeztet, mert ébresztgetni akar minket, ugye? Ugye ezt jelenti ez az emlékeztetlek, hypomnesco, emlékeztet, figyelmeztet. Miért emlékeztet? Mert szendergés van. Úgy látszik, az Úrnak emlékeztetni kell minket. A szendergés van. Így állítja helyre az egyházat. Így viszi be majd az ébredésbe az egyházat, az emlékeztetés által. Szendergés van és ébrezget az emlékeztetés által. Hogyha az Istentől jövő elhívásunkban, kiválasztásokban biztosan erősek vagyunk, akkor nem fogunk kudarcot vallani az életünkbe. Micsoda garancia? És itt hagyta ehhez a Szent Szellemet. Garanciaként. Ez a célkitűzés. Minél erősebbek vagyunk a mennyei elhívásunkban, annál jobban látni fogjuk a célt, és nem állunk meg. Annál inkább belépünk ebbe a józsui generáció szerepébe, és tovább megyünk. Megyünk Jerikóba, mert vissza egy látás. Egyrészt a mennyei elhívás azt is jelenti, hogy ugye az üdvösségünk ereje, a megváltásunk, hogy ott a helyünk, ott vagyunk fönn. De ezek egyéni elhívásokat is jelenthet, hogy az Úr valamit szól az életedbe. Nem fogunk megállni. Ez a titok ahhoz, hogy ne álljunk meg. Hogy meg tudj újulni az életedbe. Mert tudjuk, hogy a Jordán, a Gilgál még nem a vég. Tudjuk, hogy ez nem a vég. A mennyei elhívás bevisz a célba. És a cél a bemenetel. Hova? Ott olvassátok csak. Azt mondja, hogy a bemenetel, hogy mert eképpen gazdagod adatik majd nektek, a mi úrunknak, megtartónknak, Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Ez a titok, hogy bemenjünk az ígéretnek a földjére. Ezt is mutatta nekem, hiszem az Úr. A mennyei elhívás, kiválasztásra való figyelés, a feltámadás ereje mellett. Gazdag bemenetelt ad az Úr az ígéret földjére, és ezt megadta volna a mózesi generációnak is. De mi már tudjuk az igét, tudjuk az inspirációt, már tudjuk, mit kell tenni, most már csak a Szent Szellem inspirációja kell. Hogy menjünk fel oda, hogy ő szóljon hozzánk. Az elhívás, a kiválasztás megadja a jogot a gazdag bemenetelbe, az Isten királyságába. És ki tudjuk meríteni a királyságnak a kincseit, hogyha a mennyei elhívásukon törődünk, foglalkozunk. Mi már beléptünk az Isten királyságába, ámen, ahogy a józsuék is beléptek már ott a Gilgába, csak ugye van egy, a Jordán az egy határfolyó volt, értitek? Egyiptom és a Kánaán között. Tehát a Jordán egy határfolyó volt, át kellett menniük a Jordánon, és utána volt a körülmetélkedés, és utána volt a Gilgál. És a Gilgál az a hely, ahol megvan a lehetőségünk arra, hogy tovább menjünk, értitek? A Gilgál, hogy megjelenjen az Úr, hogy szóljon hozzánk, az ígéret földjére megadja a bemenetelt, hogy törődjünk a mennyei elhívásunkkal radikálisan. Mi már beléptünk ide, de még nem vettük át azokat a javakat, amiket az Úr nekünk akar adni, habár a jogi alap már megvan. Ugyanez a bemenetel van egyébként, ez a szó van a zsidó 10-ben is, ahol azt mondja a zsidó levél szerzője, valószínűleg Pál, hogy mi bemegyünk a szentek szentjébe. Jézus vérén keresztül. Ugyanez a szó van. Tehát a bemenetel már megtörtént a királyságba. Mi már ott vagyunk, ti ott vagytok velem együtt, és most van a perspektíva. Most van az, hogy kitárja az Úr azt a perspektívát. És ezért újból hív minket. Hív minket mennyei találkozásra, lakmározásra, hogy üljünk föl vele, és lássuk meg, hogy milyen egy győztessel lenni. járuljunk elé hitnek a teljességével, mint akik nekik szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Igaz szív, hitnek a teljessége. Halleluja, és nézd meg, még figyelj Pált, azt mondja, hogy én tudom, nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, figyelj, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok. Annak ellenére, hogy tudták, és még erősek a jelenvaló igazságban, annak ellenére emlékeztette őket. Mert itt a földön még testben vagyunk, nem vagyunk szellemek, értitek? Szükséges mindig visszamenni a Páska, a Krisztus felmagasztalására. Mi van akkor, ha nem erősek a jelenvaló igazságban? Ha még akkor is emlékeztetni kell őket, hogyha erősek a jelenvaló igazságban. Emlékeztetés által serkengetlek. Azt mondja Péter, hogy ébrezgetlek, hé, haó, kelj fel. Tudjátok, itt ez a szó, hogy azt is jelenti, hogy támadj fel. Tehát amikor arról van szó, hogy ugye, olvastam az elején azt az igét, hogy Jézus leromboljátok a templomot, és én harmadnapon megépítem azt, az a feltámadásnak a szava. Is. Felépítés és a feltámadás szava. De ezek a szavak vannak ott is, ahol azt mondja az Úr, hogy kelj fel és járj. Támadj fel, aki halálból felragyog neked a Krisztus. Azt mondja, hogy ez a kötelességem, hogy emlékeztesselek benneteket. És ugye lapozol egyet, a háromba is emlékeztet. Ez immár második levélírásom nektek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkodásodokat emlékeztetés által serkengetem. És utána elmondja üzenetet, ugye? És utána nem késik el az Úr az ígéretekkel. Szükségünk van arra, hogy emlékeztessen minket Isten hétről hétre, hónapról hónapra, hogy beteljen a szívünk az ő örömével, az ő jelenlétével. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Köszönöm, Uram. Hálát adok, Uram, hogy segítettél. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek, ugye azt mondtam ez a szó, ugyanez a feltámasztó szó, felébred, felkelt, felébreszt. Felébresztiteket. Egy nagy ébresztőt szól az Úr szerintem mindannyiunknak, és hiszem, hogy az egyháznak is ezt akarja, hogy emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus föltámadt a halálból.